Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti evangelizációnkat, keressük ki és énekeljük 346. számú, nagyon szép magyar dallamunkat, ez egy kuruckori ének, Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom, 346, énekeljük el mind az 5 rövid versét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Abban a bizonyosságban vagyunk itt most te előtted, Urunk, hogy ígéreted szerint te magad is jelen vagy közöttünk. És abban a reménységben vagyunk ezen az estén is itt, hogy megszólal a te ígéd, és tanít bennünket új dolgokról, vagy régi dolgokat juttat eszünkbe, amelyek olyan nagyon fontosak. Arra kérünk, Urunk, hogy készíts utat a te beszédednek bennünk. hiszen születettem bennünk csak gátak emelkednek. A te tanításoddal, az élet beszédével szemben. És ő természetünk szerint is ellenállunk annak, amit te mondasz. Ezért arra kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. És te nyisd kaput. Te készítsd el ígéd számára a járható utat. Szívünkbe, lelkünkbe, értelmünkbe, lényünkbe. Beszélgess velünk, Urunk, és gazdagítsd meg a mi életünket. Ámen. Kedves testvérek, két helyről olvasom az igét, a Lukács evangéliumából, a 9. részből, a 18. verssel kezdődő és a 22. verssel bezáródó ige szakaszból először. És lőn, mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok, és megkérde őket mondván, kinek mond engem a sokaság. Ők pedig felelvén mondának, keresztelő Jánosnak, némelyek pedig Illésnek, némelyek pedig, hogy a régi proféták közül támad fel valamelyik. És mondanékik, hát ti, kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter ezt mondta, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolván meghagyta, hogy ezt senkinek ne mondják. Ezt mondva, szükség az ember fiának sokat szenvednie és megvettetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. A másik igehely Péter közönséges első levele 3. részében van, a 18. és a 22. versekben. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Kedves testvérek, ennek a sorozatunknak ilyen címe van, hogy életünknek a csődjei és Istennek a megoldásai. Az emberi élet valóban tele van csődös helyzettel és csődös állapottal. Nagyon sok ilyen létezik. És ezekkel a csődökkel tulajdonképpen nagyon nehezen küzdünk meg, ezért nagyon fontos megérteni, hogy Isten milyen megoldásokat kínál nekünk. Mi abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, abban a rendkívüli helyzetben vagyunk, ellentétben az emberekkel, hogy mi oda fordíthatjuk a fejünket Isten igéje, Isten beszéde, Isten személye felé, és kérhetjük és kereshetjük azt, hogy milyen megoldást adsz te, Uram, nekem. És boldog az az ember, aki a maga élete nehéz helyzeteire, csődös dolgaira, vagy kétségbe ejtő élethelyzeteire meghallja, megérti és elfogadja Isten csodálatos megoldását. Szabad ezt elutasítani, de én úgy gondolom, hogy akik eljönnek egy-egy templomi csendességbe, Isten igéje köré gyűlnek, azok végül is csak azért jönnek, hogy meghallják, hogy Isten mit üzen nekem. Hogy Isten milyen megoldást kínál nekem. Persze aztán lehet egészen más úton tovább menni. Mehetünk a saját megoldási kísérleteink útján, megpróbálhatjuk magunk az életünk dolgait rendbeszedni, úgyis meg fogunk bukni bennük. Milyen kiváltság, hogy mi Isten megoldásaira figyelhetünk. Ma a szenvedésről lesz szó. És valahogy így próbáljuk megfogalmazni, hogy a szenvedés értelmetlensége, és ezzel szemben Isten megoldása. Az emberiség két csúfos problémája, a szenvedés és a halál. Ez két szégyenletes problémánk. Nem tudunk velük mit csinálni. És tulajdonképpen végig kíséri az egész életünket. Ez a két csúfos dolog. Az, hogy szenvedünk, hogy az életünkben szenvedések vannak, és hogy a földi életünk végén meg kell halnunk. Két csúfos probléma. A bűnesettől kezdve az emberiség életében jól látható módon folyamatosan növekszik a szenvedés. Nem csökken az emberiség és az ember szenvedése, hanem jól látható módon növekszik a szenvedés. Pedig azt várnánk, hogy ahogy a tudomány fejlődik, ahogy az ember maga egyre több ismeretre tesz szert, egyre inkább képes a szenvedésekkel szemben értelmes alternatívákat állítani. De nem ez történik. A 20. század nagy világeseményei aztán fel is fokozták a szenvedés problémáját. Gondoljátok csak el, csak felvillantok néhányat, hogy mennyire így van ez. A háborúk. Vitatkoznak rajta a történészek, és bocsánat, hogy így mondom jelen esetben, oly mindegy, hogy melyik történésznek van igaza, de a II. Világháborúban 100 millió ember egészen bizonyosan meghalt. És rájöttünk arra, hogy iszonyatos dolgokra vagyunk képesek. Hogy egy ember képes megölni egy pici gyermeket. Képes odalépni valaki megé, és egyszerűen fejbe lőni. Csak úgy. Kiderült rólunk, hogy barbárnál barbárabb dolgokat tudunk elkövetni. Nem felejtem azt el, amikor a szerb, horvát, bosnyák iszonyatos háborúk folytak, akkor az egyik napilapunk vezércikkén egy fotó volt, ahol két vagy három szerb fiatal egy bosnyák fejével futballozott. Egy levágott fiatal ember fejével futballozott, nevetve. Koncentrációs táborokat építettünk, Recsken is, Gulágon is. Rendszereket hoztunk létre, ahol az emberek féltek. Én nagyon jól emlékszem rá, hogy édesanyánk hányszor takarta le a telefont egy párnával, mert azt mondta, hogy lehallgatnak bennünket, és mindig nevettünk rajta. Aztán eljött 89-90, és nem szólalt meg többé a telefonunk a parókián, és bejelentettük, és elindult a telefonos cég, és kereste a hibát, és kiderült, hogy a 20. kerületi kapitányságon festettek, és leverték azt a dobozt, ahova be voltunk kötve. És egy olyan rendszerbe voltunk bekötve, ahol a párnát ugyan édesanyám rátette a telefonra, de természetesen mégis mindent hallottak. Szenvedés. Megfigyelték, hogy a betegségek ma egyre több szenvedéssel járnak, mint jártak valamikor. Nem csak az a probléma, hogy új betegségek támadják az emberiséget, és iszonyatos szenvedéseket hoznak el, hanem az a probléma, hogy régi és legyőzött betegségek támadnak fel, és erősebben jönnek vissza, és iszonyatos szenvedést okoznak. Természeti csapások. Házak, falvak, városok, tűz, víz, szél, földrengés áldozatai lesznek. Nincs olyan nap, hogyha bekapcsolod a televíziódat, és mennyi szenvedéssel jár, ahogy egy-egy ember megszólal, hogy az egész életünk volt ez a ház, amit egy óra alatt elvitt a víz. Mindenünket elvitte, az ifjúságunkat, két kezünk munkáját, álmainkat, mindenünket. És aztán még nem beszéltem a lelki szenvedésekről. Mennyi szomorú ember van. A Jehova tanúi, ha valakit megállítanak az utcán, ez az első mondatuk, évek óta ez a módszerük, hogy olyan szomorúnak látszik. És azért működik ez, mert a legtöbb ember tényleg szomorú. Olyan szomorúnak tetszik látszani. És tényleg igazat mond. Lelki szenvedések. Soha ennyi csalódott ember, aki attól szenved, hogy mindenkiben tényleg csalódott, eszmékbe, pártokba, emberekbe, férjébe, feleségébe, gyerekébe, a barátaiba, csalódott. És ott van a gyász, mint szenvedés, ami senkit nem kerül el, amelyik mindenkihez bekopogtat. Ott van a magány. Ott van a magány. Nem jó az embernek egyedül lenni. És ez a világ tele van magányos emberrel, akik szenvednek. Mi az alapreakciónk a szenvedés kapcsán? Bármilyen szenvedésbe is kerül az életünk. Mi az alapreakciónk? Az, hogy menekülünk tőle. Az, hogy valamiképpen meg akarunk menekülni. Ki akarunk menekülni a szenvedésből? Erre épít a gyógyszeripar. Hogy tudja, hogy az ember menekül a szenvedéstől. Menekül a testi fájdalomtól. Ezért nincs olyan nap, hogy olyan reklámot ne láss, ahol a fájdalmadat valamiképpen kínálják csillapítani. Az ember legtermészetesebb és első reakciója bármifajta szenvedés, fizikai, lelki, szellemi szenvedés éri, hogy menekülne ki belőle. Van, aki úgy, hogy belemenekül szenvedélyekbe. Nem akar szembenézni azzal, ami mint lelki teher rajta van. Van, aki a kábítószer felé megy, sajnos egyre többen. Döbbenetes híreket lehet olvasni arról, hogy a magyar ifjúság 16 év alatti részének 30%-a már kipróbálta. Menekülő világ él a földünkön. Mert a szenvedés értelmetlenségét látja és menekül. Te mit csinálsz? Te mit csinálsz a szenvedéseddel? Ha szenvedsz, hogy kezeled? Mit csinálsz? Jól látszik, hogy menekülő emberek élnek a földön. A szenvedéstől menekülnek. Bele mindig valamibe. Te mit csinálsz? És vajon amit csinálsz, az megnyugtat? Az megoldást ad? Kedves testvérek, egyértelmű, hogy a szenvedést egyre nehezebben viseli el az ember. Egyre nehezebben. Legyen az testi szenvedés, vagy legyen az lelki szenvedés. Vajon mi ennek az oka? Érdemes ezen egy kicsit gondolkozni. Most kedves testvérek, alapvetően egy oka van annak, hogy egyre nehezebben viseli az ember a szenvedést. Az, hogy egyáltalán nem látja értelmét. Sőt, az ember azt látja, hogy a szenvedés a legnagyobb értelmetlenség, ami megeshetik velem. Az emberek nem látják a szenvedésnek az értelmét. Hát van egyáltalán értelme annak, hogy valaki szenved? Testvérek, nagyon érdekes, hogyha az ember látja értelmét mégiscsak a szenvedésnek, akkor maga a szenvedés elhordozása sokkal könnyebb. Ha nem látja értelmét, abba bele tud pusztulni. Vagy valamiképpen el akarja magától tolni. Vagy valamiképpen el akar menekülni tőle. Ezek nem fognak működni. Ha látja értelmét az ember a szenvedésnek, akkor fele akkora maga a szenvedése. Mondok néhány példát. Elviseli az édesanyja a szenvedést, mert látja értelmét abban a kisbabában, akit kap. Tudja, hogy szenvedés vár rá, és elviseli, látja értelmét. Tudja, hogy ott lesz majd a kezébe egy semmihez nem hasonlítható csoda, egy élet. Vagy a beteg elviseli a műtét fájdalmát, és a műtét utáni fájdalmakat, mert tudja, hogy van értelme, hiszen meggyógyul, hogy majd talpra áll. Elviseli a fiatal a tanulást, meg a vizsga küszködését, szenvedését, mert tudja, hogy van értelme, mert a vége egy diploma lesz, de mindenképpen a tudás. De kedves testvérek, a szenvedés legnehezebb része nem ilyen. Nem születik belőle baba, és nem születik belőle diploma, és nem gyógyul meg a test. A szenvedés legnehezebb része nem ilyen. Ezért a szenvedésnek van egy örök kérdése, és ez így hangzik, miért? Miért? És mivel az ember felelni nem tud rá, ezért kimondja, hogy a szenvedés értelmetlen. Nem tudunk felelni rá. Az ember erre a kérdése, hogy miért, nem tud felelni. Ezért azt mondja, a szenvedés értelmetlen. Biztos? Nos, hát akkor nézzük a szenvedés értelmetlensége. Isten megoldása azzal szemben. Azt hiszem, hogy a legtöbb ember, vagy talán minden ember a szenvedés és a bűn között sejt egy kapcsolatot. Én azt gondolom, szinte minden ember úgy érzi, hogy ha az életébe valamiért szenvednie kell, akkor az valamiképpen összefügg valamilyen bűnnel az életébe. Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember fejébe a két dolog, az életem szenvedése és valamilyen bűn, nyilvános vagy titkos bűnöm valamiképpen összetartozik. Ebből következik az, hogy amikor az ember szenved, ezt a kérdést teszi föl, miért büntet engem az Isten? Mert érzi, hogy a szenvedése oka, és valamelyik vagy valamilyen bűne közt valamilyen kapcsolat van. Ezért kérdezi így. Miért büntet engem az Isten? És azt mondja, hogy igazságtalan. Nem érdemlem meg. Ez nem jár nekem. A kérdés az, testvérek, hogy jól látjuk-e, és jól ítéljük-e meg a szenvedés lényegét. És most egy kicsit beljebb menjünk Isten igéje tanításába, és egy olyan új vonal felé mozdulunk el, amelyre nagy valószínűséggel még bibliás, templomos emberek sem gondolunk. Ez pedig a következő, hogy a szenvedésnek két dimenziója van. Két területe van. Mi a szenvedésnek csak az egyik részét látjuk, és az egyik részét ismerjük, azt, ami evilági, és ami anyagi létünkhöz tartozik. Csak azt látjuk. De testvérek, a Biblia a szenvedésnek az élet túlvilági részére nézve is. Az élet túlvilági részére nézve is. Nagyon komoly tanítást ad, és azt mondja, hogy a halál után is lehet szenvedés. Mi csak az egyiket nézzük, ezért nem látjuk jól egyáltalán a szenvedés egészének a bibliai tanítását. Mi azt az evilági részét látjuk, a velem történő részét látjuk. A földi életemmel kapcsolatos részét látjuk. Aki csak ennyit lát belőle, annak egy dolgot kell kimondani. Értelmetlen minden szenvedés. De a Biblia tanít arról, hogy a szenvedésnek van egy másik dimenziója is. Az, amikor itt lejár az időnk. És beszél arról Isten ígéje, hogy a halál után is lehet szenvedni. Ezt a szót használja. Örökké. Örökké. Mert van evilági, és van túlvilági szenvedés. Mi egészen ráálltunk arra, hogy az evilági körül járjon minden gondolatunk, ha szenvedünk. De van másik is. Téves a legtöbb ember ismerete a szenvedés kapcsán, mert a szenvedés legnagyobb problémája, testvérek, az, hogy mi lesz azután. Mi lesz azután? Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy amikor lejár itt az időnk, akkor Isten elé állunk, és kétfelé választatnak az emberek. És az egyikről azt mondja, hogy ahova kerülnek, ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása. Meddig? Azt mondja az ige, hogy örökké. Erről a szenvedésről nem gondolkozunk. Úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. Mintha igazán csak egy fontos dolog lenne, hogy amíg tart itt a földi életem, miért szenvedek? Mindjárt válaszolunk rá. Mintha nem lenne valami más is. Egy másik dimenzió, hogy ezt a rossz szót, de értsétek jól, használjam újólag. Azzal mi lesz? Ha hiszed azt, hogy Isten ígéje megáll, és gondolom velem együtt hiszed, akkor van egy igazán nagy kérdés a szenvedés kapcsán. Hogyha itt időm lejár, vajon annak az örök szenvedésnek leszek elviselője? Hogy lesz ez? Mert itt a földi életbe beveszem az aspirint, kivágatom a fájdalmas sebet, ott hagyom azt, akivel boldogtalan voltam, végre elkerül a gyerekem a háztól. Ki tudja, hogy mibe gondolkozik, hogy mi az ő szenvedésének a rettenetes oka itt a földön? De a Biblia kétfajta szenvedésről beszél. Erről az evilágiról, és arról a másik világi szenvedésről. Mi nagyon félünk és menekülünk a szenvedés minden földi formájától, mintha a szenvedés csak földi életünkhöz tartozna,
de nem.
Igen, a szenvedés kapcsán nincs nagyobb kérdése az embernek, mint ez, hogy van-e valami megoldás? Van-e valami megoldás, és mi az erre a másik örökké való szenvedésre? Mert a földire keressük, de van-e arra valami megoldás? Testvérek, Isten égéje azt mondja, hogy egy valaki volt ezen a földön, akivel szemben a legigazságtalanabbul jártak el, és ez az igazságtalan eljárás a legnagyobb testi és lelki szenvedést okozta neki. Tanuljuk meg, hogy egy valaki szenvedett igazságtalanságot ezen a földön, és az Jézus Krisztus volt. Mi sokszor abba élünk, hogy milyen igazságtalan volt velem az élet. Milyen igazságtalanok voltak velem az emberek. Nem voltak igazságtalanok. Se az élet, se az emberek. Egy valakivel voltak azok. Egy valakivel. És ez a Krisztus Jézus. Az ő szenvedése pedig a legértelmesebb szenvedés volt, hiszen millióknak jelentett, és jelent bűnbocsánatot, helyettes elégtételt, és örök életet. Milliókat mentett, és ment meg az örök szenvedéstől. Az örök kárhozat szenvedésétől. A Péteri levél arról beszél, ez a második ígő, hogy van Istennek egy népe, amelyik odaát már nem fog szenvedni, mert a Krisztus itt elszenvedte minden szenvedésre való nyomorúságát. Ez a nép a földi életben nem kerüli el a szenvedést. Ezek mi vagyunk. És akkor elmondom, hogy a Biblia mit tanít a szenvedésről Isten népének. A szenvedés Isten eszköze. A szenvedés nem büntetés, hanem Isten eszköze arra, hogy oda tereljen és ott tartson Isten közelébe. A szenvedés, minden szenvedése Isten népének nem kerülhetjük el. Eszköz Isten kezébe. Magyarul, nem ő adja a rákbetegséget, nem ő adja az agyvérzést, nem ő ad ilyet vagy olyat, hanem eszköz kezében, hogy oda tereljen és ott tartson Isten közelében. Így fogadd el, ha szenvedsz, hogy oda terelt és ott tartott. És ezt hívják értelmes szenvedésnek. Ami Istentől eltávolít, az mind értelmetlen szenvedés. Ami oda terel és ott tart Isten mellett, az mind értelmes szenvedés. Egyszer az Isten országában lévő drága lelki gondozóm, amikor történt velem nagy fizikai nyomorúság, akkor eljött hozzám, odaült az ágyam szélére, és azt kérdezte, Tamás, tudod-e, miért van? Hogy miért haltál meg majdnem? És hogy most miért fekszel itt? Tudod-e, miért van? Tudod-e, miért szenvedsz? Mi a testi és a lelki szenvedéseinket, ha Isten eszközeként fogadjuk el, annak mindig az a célja, hogy engem, ha még nem voltam ott, oda tereljen Istenhez igazán, és hogy ott tartson Isten mellett. Így
Isten népének minden szenvedés értelmes szenvedés. Pál így beszél róla, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen, nagy, örök dicsőséget szerez nékünk, mert oda terel és ott tart az Úristen mellett. És végül egy ószövetségi képpel fejezem be, hiszen az Ószövetség nyilvánvaló módon legtöbbet szenvedett embere Jób volt. Jób szenvedése, amelyik abból állt, hogy egyetlen napon elveszítette mind a 10 gyermekét, mert egy viharban rájuk szakadt az a pajta, ahol éppen táncoltak, mulattak. Ugyanazon az egy napon elveszítette a teljes vagyonát, holott az akkori Kelet egyik leggazdagabb embere volt, majd ugyanaz a napon a testét fekélyek borították el, ott kellett hagyni az otthonát, kimenni a város szélére, és egy szemétdombon ült, és vakargatta a csúnya sebeit. Jóbot a szenvedése Isten mellett tartották. Értelmes volt a szenvedése. Jób feleségét, férje szenvedése Istentől eltávolították. Azt mondta, értelmetlenül szenvedsz, átkozd meg az Istent, és hallj meg. Jób túllátott Istenig. Tegnap beszéltünk erről, hogy ajtót nyitott az Úr a mennybe. Jób túllátott Istenig. Akkor most így mondom, a második dimenzióig. És így a szenvedésének volt értelme. A felesége csak a sírig látott. Egydimenziós ember volt. Így a szenvedést értelmetlennek látta. Ezért mondta, átkozd meg az Istent, és hallj meg, úgyis itt a föld alatt vége mindennek. Nincs tovább. Aki csak a sírig látja a szenvedését, annak csak értelmetlen lehet minden szenvedés. Aki Isten kezéből veszi, annak értelmes, hiszen a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk igen nagy, örök dicsőséget szerez nékünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, amit te szenvedtél azért, hogy legyen értelme mindennek az életünkbe. A próbáknak, a küszködéseknek, a veszteségeknek, a könnyeknek, a kórházi ágynak, betegségnek, szenvedésnek, mindennek. Köszönjük, hogy minden nyomorúságunk eszköz a kezedben. Bevalljuk, hogy lázadunk ellene, menekülünk belőle, bújjunk ki alóla, mert keserves. Mégis köszönjük, amikor megérthetjük. Megérthetjük azt, hogy magad mellett akarsz tartani bennünket. És sokszor másként nem lehet. Csak így. És felhasználsz mindent, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts nekünk, szenvedéseket átélő ember gyermekeidnek ne csak a sírig látni, hiszen akkor minden hiába valóság, és minden értelmetlen, minden könnycsepp, minden veszteség. Segíts nekünk látni a megnyílt eget, és látni téged. Ahogy Jób túllátott mindenem, és ne úgy, mint a felesége, aki csak a földig látott, a sírig és a halálig. Mert úgy semminek nincs értelme. Köszönjük neked, Jézus, hogy engedted a szenvedést átmenni magadon, azt a legnagyobbat, hogy ne kelljen nekünk átélni. Elszenvedted a bűn zsoldját, a halált. Köszönjük, hogy azóta van értelme az életnek, benned és általad. És köszönjük mindazt, amire ma este tanítottál. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hirdetem, testvérek, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap folytatjuk a sorozatunkat. Hadd biztassalak bennőtöket, hogy gyertek, és ha van szerettetek, ismerősötök, hozzátok tartozó, akkor bátran szólítsátok meg, és hívjátok. Holnap a magamba vetett hit csődjéről lesz majd szó Isten igéje alapján. A magamba vetett hit csődje. És ezzel szemben majd Isten megoldása. Hát, aki nem akar ezzel szembenézni, az nyilván nem jön holnap. Aki nagyon keményen bízik magába, annak azt mondom, hogy csak jöjjön el, és hallgassa meg, hogy mit tanít Isten igéje. Tehát holnap este 6 óra. A másik, amire fölhívom a figyelmeteket, hogy elég nagy számban van gyülekezeti hírmondónk, bátran vigyünk belőle, ajándékozzuk oda, ha nem most adjuk oda, akkor is vigyük el, hogy valakinek születésnapjára, névnapjára, hivogatásképpen elmaradt egyháztag, gyerekünk, unokánk, szóval valakinek juttassuk a kezébe. Egyúttal ez híradás is rólunk, és hivogatás is alkalmainkra. Együttlétünk végén az 511. számú esti énekünket énekeljük. Annak az első és az utolsó, tehát az első és az ötödik versét. Az első így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van.
békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.